Kedves testvérek, a János írása szerinti evangéliumból olvasom a 18. fejezetet, a 17. verstől kezdve, a 27. vers lesz az utolsó, amit olvasok. Az ajtót őrző szolgáló leány így szólt Péterhez: nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te? Ő így felelt: nem vagyok. Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt, és melegedtek. Péter is ott állt közöttük, és melegedett. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így szólt neki: én nyilvánosan szóltam a világhoz, én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek. Titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik. Ime ők tudják, mit mondtam. Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt: így felelsz a főpapnak? Mire Jézus így válaszolt neki: ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Annás azután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá: nem az ő tanítványai közül való vagy te is? Ő tagadta, és megint csak ezt mondta: nem vagyok. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt: nem láttalak én téged vele együtt a kertben? Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. A főszereplőit kétségtelenül Jézus, akit ide-oda küldenek, kihallgatnak, meggyötörnek, megvernek, megaláznak. De hát itt most éppen Péter háromszori tagadása az, ami ide kívánkozik az elmélkedésünkbe. Tanítványa vagy nem vagyok tanítványa? Kezdjük azzal az elmélkedésünket, hogy nem is biztos, hogy rosszul mondta Péter. Tényleg nem volt tanítványa, legalábbis ebben a jelenetben, és még sok más jelenetben is. Úgyhogy nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy tanítványa volt, tanítványa maradt, vagy nem volt tanítványa, és magunkról is azt hiszem, jó, ha megtanuljuk ezt a alázatos gondolkodást, hogy igen, olykor tanítványai vagyunk Jézusnak, de gyakran meg nem vagyunk tanítványai. Tanítványai vagyunk. Mikor mondunk igazat? Ha minket megszorongatnak, hogy te tanítványa vagy Jézusnak, akkor kidüllesztett mellett, mondhatja, hogy igen, én Jézus tanítványa vagyok, vagy pedig egy kicsit szomorkásan azt mondjuk, hát igen, szeretnék tanítványa lenni, de ahogyan most élek, és ahogyan most csinálom a dolgokat, bizony ez nem igen érdemli meg azt, hogy tanítványa vagyok. Tehát ne válasszuk ilyen mereven ketté a dolgot, hogy vagy tanítvány, és akkor mindenestül, vagy nem tanítvány, és akkor egyáltalán nem, hanem ezt a kevert állapotot fogadjuk el, mert ez a valóság, hogy igen, tanítványa vagyok, és bizony cselekedeteimmel, beszédemmel, viselkedésemmel sokszor megtagadom. Most ezt az együttes dolgot azt hiszem úgy lehet egy kicsit szemléletessé tenni, hogy rétegekről beszélünk, személyiségünkben rétegeződik a mi egész valunk, és van felszínes réteg, és vannak mélyebb rétegek. És ez a tanítványság is úgy van, hogy az a kérdés, hogy a felszínen van, vagy mélyebben, vagy még mélyebben van-e. Tanítvány vagyok, biztos, hogy tanítvány volt akkor is, amikor megtagadta. Ha ilyen réteges szemléletben nézzük Pétert, akkor azt kell mondani, hogy a igazi mélység el volt rejtve, talán még ő maga elől is, de az emberek elől is, és a hirtelen ütés, hirtelen reakciót váltott ki, hogy jaj, nem, ne bántsatok engem, én nem vagyok Jézus tanítványa. Ez csak azért érdekes, mert lehet tehát úgy a dolog, hogy a létem igazi mélységében Jézus tanítványa vagyok, de a felszínen ütődöm, verődöm, hirtelen rossz reakciók születnek bennem, és akkor nagyon kérdőjeles lesz a dolog. De ugye adódik a szembesítés, hogy Péter a mélységben Jézus tanítványa volt, a felszínen hirtelen ilyetében megtagadta. Júdásnál pontosan fordított volt a helyzet, a lényének a legmélyén csalódott Jézusban, és megtagadta Jézust, és hát persze formális, de hiába volt a csók a felszínen. Tudjuk, hogy az nem az igazi csók volt, de mégis a szembesítés kedvéért lehet így gondolkozni, hogy Péter legmélyén tanítványa volt Jézusnak, a felszínen hirtelen ilyetében megtagadta. Judás legmélyén, lelke mélyén szakított Jézusra, és a felszínen még arra is hajlandó volt, hogy Judás csókot adjon Jézusnak. Tehát mondom, ez a réteges szemlélet, ez talán segít abban, hogy eligazodjunk, hogy nem egységes a mi személyiségünk, hanem vannak rétege, és a lényeg az, hogy a legmélyén személyiségünknek mi van. Ugye majd nem sokára fogjuk olvasni a húsvéti utáni jelenetet, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Ez volt a legmélyén, és e fölött bizony sokszor Péternek a külső élete megtagadta Jézust. És azért mondom, hogy ezt a réteges szemléletet egy kicsit gyakoroljuk, vegyük észre, hogy a kezdettől fogva ez a kettősség ott volt Péterben, gondoljunk a legelső nagy hitvallásra, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És utána, amikor arról van szó, hogy igen, de én kereszt felé megyek, akkor semmiképpen nem, Isten mentsen, Uram, megtagadtad. Már akkor megtagadtad. Az első hitvallás után 5 perccel, vagy mennyivel, megtagadta, mert arra az útra, amit Jézus vállalt, arra azt mondta, hogy nem, Isten őrizzen ettől. És ez később is jellemző volt Péterre, most a húsvét utáni dolgokra gondoljunk, és egészen a legendás haláláig így volt a dolog. Ugye gondoljunk a Cornélius háza népe ügyére, ahol Isten előkészítette volna Pétert egy látomással arra, hogy ne csak zsidókkal, hanem nem zsidókkal is testvéri kapcsolatot vegyen föl, és amikor a látomás ezt előkészítette volna, az égből aláereszkedett egy lepel, és benne mindenféle tisztátalan állatok, öld és egyél, azt mondta, hogy semmiképpen nem, Uram. Én ilyet nem csinálok tisztátalant, nem eszem tisztátalannal, nem vállalok közösséget. Ez is megtagadása volt Jézusnak. És aztán a Pállal való összeütközésben is, mert bizony összeütköztek, és hát bizony akkor is olyasmit képviselt Péter Pállal szembe, ami a Jézus megtagadása volt, mert azért Péter mégis a jeruzsálemi zsidó gyülekezet teológiát képviselte, körülmetélkedés, szombat, Mózes törvénye, Pál pedig a szabad evangéliumot hirdette. Tehát azért mondom ezeket, mert ez mutatja azt, hogy kettősség vagy sokféleség van mindegyikünk lelkében. És ha igaz a legenda, a Quo Vadis legendája, ott megint csak arról van szó, hogy megkezdődtek az üldözések Rómában, és Péter megrémült és menekült, jött kifelé a városból, hogy elrejtőzzék az üldöztetés elől, és akkor szembe jött vele Jézus, és kérdezik, Quo Vadis, Domine, hova még, Uram, megyek be Rómába, és a legenda szerint akkor megfordult Péter, és ő is visszament, és úgy halt meg vértanú halál. Tehát ha ez igaz, akkor még a halála előtt is ott volt benne ez a kettőség, megtagadni Jézust, és engedni Jézusnak. Tehát egyfelől ne bántsuk Pétert, hogy ez megesett vele, másfelől ne egyszeri esetnek tekintsük ezt, hanem ismétlődő problémának. Voltak nehéz helyzetek, amikor csődöt mondott a kereszténysége, a Jézus követése. De ez mutatja, hogy vissza-vissza talált Jézushoz. És ez a második gondolat, ami megfogalmazódott bennem, egy kicsit talán vakmerő a fogalmazás. Kiélezem itt a kisebb gyülekezetben, nem tudom aztán hova gyűrűzik ki a tanítás, az már nem az én dolgom. De a kisebb gyülekezetben elmondom ilyen élesen, hogy olyan jóba volt Jézus Péterrel, és olyan jóba volt Péter Jézussal, hogy egy-két ilyen megtagadást elbírt a kapcsolatuk. Ez egy kicsit éles fogalmazás. De hát ez az igazság, testvérek. Olyan jóba voltak, annyira szerette Péter Jézus, és annyira szerette Jézus Péter, hogy ezek nem voltak veszedelmesek, ezek az időnkénti megbotlások, megtántorodások. Ez nem felhatalmazás számunkra, de ez a tény, és ezt szabad talán ilyen éresen megfogalmazni, ha nagyon szoros a kapcsolatunk Jézussal, akkor nem árt az, idézőben vagy nem idézőben, nem árt az, ha időnként mi is megtántorodunk, mert ha megtántorodunk időnként, azért csak visszatalálunk Jézushoz. Ez tehát ez a második gondolat, hogy nem az a kérdés, hogy mikor tagadom meg, hanem az, hogy mennyire vagyok mélységesen jóba Jézus Krisztussal. Jézus érti, én meg hiába fogadkozom, ez fog ismétlődni, megismétlődik, hogy megtántorodom, és méltatlan leszek Jézushoz, de nem veszélyezteti a kapcsolatot. Aztán a harmadik gondot is megszólalt bennem ilyen módon, hogy tulajdonképpen, ha az egyház későbbi történelmét nézzük, akkor szégyenletes ez a dolog Péternek, ez az ingadozása és tagadása, mert valóban a későbbi időkben, évtizedekben és évszázadokban csodálatos hősöket produkált a kereszténység, akik nem tántorodtak meg, akiket nem csak életveszély fenyegetett, hanem ténylegesen halálba mentek. Úgy elgondolkoztam egy kicsit, hogy hát ezzel a társasággal foglalkozott Jézus, a 12 tanítvány, és ezek ide-oda botladoztak, hogy ebből a kezdetben ilyen tétovázó, bizonytalan társaságban, hogy ebből kinőttek olyan hősök, és százával és ezrével, egész a mai napig is, akik nem voltak hajlandók megtagadni Jézust. Kicsit úgy nem értettem, hogy ebből a társaságban hogy tudott kinőni egy ilyen hősi sereg, mint ahogy kezdődve aztán a római és a későbbi császárok üldözéséből, és ahogy terjedt a kereszténység, és egészen a mai napig van egy kis folyóirat, aminek az a címe, hogy keresztény szolidaritás. Ebbe külön összegyűjtik a mai vértanuknak a történeteit, és tényleg megvallom őszintén, hogy alig merem kinyitni, amikor kapok egy új számot, mert felsorakoztatják, hogy Kínában, csak egyet vagy kettőt, hármat mondjak, hogy Kínában ténylegesen az életüket adják ma Krisztusért. És hát mondhatják, így lesz, hát Péter is egy kicsit megtagadt, aztán majd odahaza megmondom, meg odahaza elsíratom azt, hogy milyen gyáva voltam. Nem. Ilyen emberek nőnek ki, és Szudánban, és Indiában, és Pakisztánban, ahogy az iszlám egyre durvább fanatizmussal terjeszti a maga hitét, és üldözi a nem iszlámot, hát növekedik a vértanúk száma, és olyan döbbenetes az, hogy bírják, és mennek a halálba. Most, ahogy elmélkedtem ezeken, elgondolkoztam, olyan élesen áll szemben, hogy ez a Péter, ez hogy mentette az életét? Egy cselédlánynak a szavára megrettent, és jaj, nem vagyok tanítvány. És akkor ebből a mozgalomból kinőnek vértanúk, akik emelt fővel megrettenés nélkül mennek a halálba. Hogy van ez? És remélem, hogy Isten vezette a gondolataimat, amikor oda jutottam ebben az összehasonlításban, hogy de jó az, hogy a Bibliában nem ezek a hős vértanúk vannak, hanem Péter története, meg a hasonlóknak a története. Vagyis ezek kinőhettek a kereszténységben, ezek a csodálatos hősök, de szinte így értettem meg az Isten gondolatát, hogy ezek nem a modellek a kereszténység számára, mert akkor kétségbe esnék mindnyájan, én legalábbis kétségbe esnék, ha ez volna a modell, hogy ahogyan ezek halnak meg ma Jézus Krisztusért. Ha ez volna az Isten érvényes modellje, és ez alatt nem kereszténység, csak ezen vagy ennél magasabb szinten, akkor azt mondja, Uram, én ezt nem bírom. Tehát evangéliumot értettem meg abból, hogy Péterről van szó, és a Bibliába Péter került, és nem mások. Persze lehet azt mondani, hogy hát aztán ott van István vértanú, aki már szinte a másik, a dicsőséges seregnek az első tagja volt. aki már megalkuvás nélkül vállalta a halált, vajon az volna a választó vonal, mint ahogy valószínűleg az, hogy ez még pünkösd előtt volt ez a jelenet, amiről ma olvastunk, és Istvánnak az esete a pünkösd utáni kereszténységnek a fölfelé ívelő vonalát mutatja, lehet, és lehet mondani akkor így teologizálni, hogy mégiscsak az Isten vonala, ez a felfele ívelő csodálatos vonal. Én ezt mondom, hogy az evangélium itt van a kezünkben, a Jézus története az evangélium, és a Jézus történetében ilyen emberek vannak, mint Péter, meg Tamás, meg a többiek, és ez, hogy ilyenek vették körül Jézust, ebben én valami nagyon nagy evangéliumot értek. Tehát ez volt, mondom, ez a harmadik töprengés bennem, hogy hogy van ez, hogy ebből a társaságból, ebből a mozgalomból nőtt ki a hitvallóknak a győzelmes, dicsőséges serege. Én ezeket értettem meg ebből a részből, tehát még egyszer csak úgy összefoglalva, réteges a lelki életünk, és a fontos, a végső fontossága nem annak, hogy a legfelül megrázattatások, ütközések mit váltanak ki velünk. Az igazi kérdés az, hogy legmélyén a létünknek mi van, és boldogok vagyunk, ha elmondhatjuk, mint ahogy én is merem elmondani, hogy Uram, Te tudod azt, hogy én szeretlek Téged. Ez a legmélyebb dolog. Ha ez megvan, akkor se kell könnyedén megtagadni, nyilván ezt nem szabad így érteni a szavaimat, de azért mégis, hogyha a legmélyén létünknek ez az, hogy Uram, Te tudod, hogy szeretlek Téged, akkor szégyenkezünk, mint ahogy Péter is megsíratta a hűtlenségét, de hogy úgy mondjam, akkor nem az épület inog meg, hanem valami vihar, szél, nem akarom képet erőltetni, valami kárt tett az épületbe, de maga az épület nem omlik össze. Ez tehát az egyik, és ennek a második gondolata az, hogy az a lényeg, hogy nagyon szoros kapcsolatban legyünk Jézussal. Én nagyon szeretem őt, ő nagyon szeret engem, ezt tudom. Ennek a bizonyosságába, biztonságába lehet vállalni az életnek a megrázkódtatásait. És végül vannak megszégyenítő töbletek, megszégyenítő emberek, akik a mi gyarló hitünket akár egyenesen megkérdőjelezik, hogy belőlük csak ennyi telik ki, és akkor nincs más menedékünk, mint azt mondjuk, hogy Uram, én a Péternek a testvére vagyok, szeretnék hűségesebb lenni. Tehát így van, ahogy énekeltük, sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam, nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem. Köt még a földi jó, a bűn, a földi örvény. Ez a 445. ének egy csodálatos ének, ebben evangélium van, ebben megvalljuk azt, hogy milyen mélységekben vagyunk, és egyúttal azt a reménységet vesszük, hogy nagy lelked élt, Uram, nagy lelked kiárad reánk is, és ez a Te nagy lelked önmagam fölé emel, és mi jobban-jobban hitvallóvá engedelmes gyermekeddé tesz. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Édesatyán, könyörülj rajtunk, hogy jól értsük az evangéliumot, jól értsük a Te megbocsátó szeretetedet. Fenyeget az, hogy visszaélünk a Te kegyelmeddel, szereteteddel. Fenyeget az, hogy olcsóvá tesszük a Krisztus követést. Bocsáss meg nekünk, ha ez a helyzet. Szentlélek Isten, Te emlékeztessél arra, hogy van győzelem, van ellenállás, van hitvallás, van helytállás. Tedd a mi szívünket vágyakozóvá, Szentlélek Isten, hogy többre teljék a mi életünkből, adj nekünk hűségesebb helytállást, nagyobb áldozatvállalást, hűségesebb szolgálatokat. Könyörgünk, édesatyánk, azért a másik oldalon, hogy a keserűség, a szégyenkezés ne rendítse meg a bizonyosságunkat, hogy a Te szeretetedben vagyunk. Elrejtőztünk a Te kegyelmedben, és ott biztonságban vagyunk. Úr Jézus Krisztus, taníts minket a Te szent lelkeddel. Taníts megalázkodásra, szomorúságra, bűnbánatra. és taníts a bocsánat örömére, a kegyelemnek a bizonyosságára, hogy akárha ingadozó nátszál vagyunk, pislogó mécses vagyunk, te nem töröd el a nátszálat, és nem oltod ki a pislogó mécsest, hanem erősíted, megtisztogatod. Hát, hogy ebben az örömben éljük át a mi gyarlóságainkat, szégyenünket. Szentlélek Isten, áld meg minket, adj nekünk békességet, adj nekünk örömöt, adj nekünk reménységet, hogy amíg élünk ebben a földi testben, addig mindig van lehetőség a haladásra, a tisztulásra, a növekedésre. Szentlélek Isten, a szívünkben ne vedd el a szívünkből ezt a vágyat, hogy mindig jobban hasonlítani Jézushoz, mindig hűségesebben járni ő vele. Urunk, áld meg ezt a vágyakozást bennünk, és bocsásd meg a mi gyarlóságainkat.